Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hét óra. Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Tartsanak velünk!
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Pénteki adásunk témái. Ferenc pápa telefonon beszélt a leköszönő amerikai elnökkel. Béke a világban, a halálbüntetés eltörlése. Boldoggá és szentiavatási dekrétumok. A gyulafehérvári érsek közleménye Márton Áron püspök hősies erényeinek elismeréséről. Interjú Kránic Mihály atyával, budapesti teológiai tanárral, Ervin Gábor katolikus pap életéről és vértanúságáról. A pápa telefonon beszélt a leköszönő amerikai elnökkel. Csütörtökön telefonbeszélgetést folytatott Ferenc pápa Joe Biden leköszönő amerikai elnökkel, aki elfogadta a meghívást és januárban a Vatikánba látogat. A béke megteremtésére irányuló erőfeszítések, az emberi jogok és a vallásszabadság védelme mellett a pápa az USA-ban halálra ítéltek érdekében emelte föl szavát. Januárban fejezi be mandátumát Joe Biden elnök, akivel a pápa csütörtökön telefonon beszélt. A demokrata politikussal az elmúlt években többször találkoztak és egyeztettek. Ezúttal a karácsonyi időszakban a béke előmozdításáról volt szó, adja hírül a Fehér Ház. A közleményből megtudjuk, hogy Biden elnök köszönetet mondott a pápának, amiért folyamatosan a globális szenvedés enyhítésére törekszik, beleértve az emberi jogok előmozdítását és a vallásszabadság védelmét. Az amerikai elnök szívesen elfogadta a Szentatya meghívását, hogy jövő hónapban ellátogasson a Vatikánba, tájékoztat a Fehér Ház. Joe Biden január 9-e és 12-e között utazik Rómába, ahol találkozik Ferenc pápával, Sergio Mattarella olasz köztársasági elnökkel és Giorgia Meloni miniszterelnökkel. A vatikáni audienciát január 10-ére tűzték ki. Ez lesz az egyik utolsó találkozója Biden elnöknek, aki január 20-án köszön le, amikor is Donald Trump leteszi esküjét, mint az USA új elnöke. Ferenc pápa különösen a szívén viseli azoknak a fogvatartottaknak a sorsát, akikre az Amerikai Egyesült Államokban halálbüntetés vár. Mint ismeretes, 2018-ban a pápa megváltoztatta a katolikus egyház katekizmusának 2267-es pontját, amely a halálbüntetést elfogadhatatlannak nevezi. Idézzük, hosszú ideig egyes bűncselekmények súlyosságára megfelelő válasznak, és bár végső, de elfogadható eszköznek tekintették, hogy a törvényes hatóság szabályos eljárást követően a közjó védelme érdekében halálbüntetéshez folyamodjon. Ma mind elevenebb annak tudata, hogy az ember súlyos bűncselekmények elkövetésével sem veszíti el személyi méltóságát. Ezen kívül mára az állam büntetőjogi szankcióinak új felfogása terjedt el. Végül hatékonyabb fogvatartási rendszereket dolgoztak ki, amelyek biztosítják a polgárok megfelelő védelmét, ugyanakkor nem veszik el végérvényesen a bűnöstől a javulás lehetőségét. Ezért az egyház az evangélium fényénél tanítja, hogy a halálbüntetés megengedhetetlen, mert vét a személy sérthetetlensége és méltósága ellen, és eltökélten küzd annak eltörléseért az egész világon, olvassuk a Katolikus Egyház katekizmusában. 2022-ben a pápa imavilághálója is ezt szögezte le szeptemberi intenciójában. Két héttel ezelőtt a Szent Évvel kapcsolatban is visszatért a pápa a kérdésre, mert a jubileum a remény és az irgalmasság ideje, ahogy azt Spes non confundit kezdetű bullájában megfogalmazta. A Szent Év során tegyenek konkrét lépéseket a szegény országok adósságának eltörlésére, valamint a halálbüntetés felszámolására az egész világon. 2022-ig még 53 országban volt érvényben a halálbüntetés. Ez ellentétes a keresztény hittel, mert megsemmisít minden reményt a megbocsátásra és a megújulásra, írta a pápa. Boldoggá és szentjavatási dekrétumok. A pápa tiszteletre méltónak nyilvánította Márton Áron püspököt. Amint arról hírt adtunk, Ferenc pápa december 18-án audiencián fogadta Marcello Semeraro bíborost, a szentjavatási ügyek dikasztériumának prefektusát, és jóváhagyta több boldoggá vagy szentjavatási dekrétum közzétételét. Közöttük van Márton Áron püspök, akinek a pápa elismerte életszentségét, ezért ezentúl tiszteletre méltónak hívhatjuk őt. Ferenc pápa jóvá hagyta a bíborosok, püspökök, dikasztériumi tagok rendes ülésének kedvező szavazatait, és úgy döntött, hogy kiterjeszti az egyetemes egyházra Szent Ágostonról nevezett Boldog Terézia és 15 sarutlan kármelita társának tiszteletét, akik vértanúl halált haltak 1794. július 17-én Párizsban, nevüket fölvéve a szentek névsorába, egyenlő érvényű kanonizációval. Az audiencián a szentatya engedélyezte további dekrétumok közzétételét, melyek vértanúságra és életszentség elismerésére vonatkoznak. Ezek a következők. Dekrétum Isten szolgája Eduard Profitlich jezsuita érsek vértanúságáról, aki 1890. szeptember 11-én született a németországi Birresdorfban, és 1942. február 22-én halt meg ex aerumnis carceris Kirovban egy orosz börtönben. Dekrétum Isten szolgája Elia Comini olasz szalézi pap vértanúságáról, aki Calvenzano di Vergátóban született 1910. május 7-én, és a hitelleni gyűlöletből ölték meg Pioppe di Salvaróban 1944. október 1-én. Dekrétum Isten szolgája Márton Áron gyulafehérvári püspök életszentségéről, aki 1896. augusztus 28-án született Csíkszentdomokoson, és 1980. szeptember 29-én halt meg Gyulafehérváron. Dekrétum Isten szolgája Giuseppe Maria Leona olasz redemptorista pap életszentségéről, aki 1829-ben született Casaltrinitában, és 1902. augusztus 9-én halt meg Angriban. Dekrétum Pierre Gursa világi hívő hősies erényeiről, aki 1914. augusztus 15-én Párizsban született, és ugyanott halt meg 1991. március 25-én. Kovács Gergely gyulafehérvári érsek a következő nyilatkozatot adta ki Márton Áron püspök dekrétumának közzétételével kapcsolatban. 1938 karácsonyán nagy ajándékot kapott a gyulafehérvári egyházmegye. 1938. december 24-én nevezte ki 11. Pius pápa, Gyulafehérvár megyés püspökévé Márton Áront. 86 év elteltével más formában ugyan, de újból Áron püspököt kapta karácsonyi ajándékként főegyházmegyénk. Miután a Szentek ügyei dikasztériumának bíborosokból és püspökökből álló bizottsága pozitív döntést hozott, és a dikasztérium prefektusa a Szentatya elé tárta az ügyet. December 18-án Ferenc pápa engedélyezte annak a dekrétumnak a közzétételét, amely elismeri, hogy Márton Áron püspök az életszentséget hősies fogban gyakorolta. Mától kezdve Márton Áron püspökünk nem az Isten szolgája, hanem a tiszteletre méltó címet viseli. Ezzel elkezdődik az eljárás második szakasza, amelynek folyamán a Szentszék elé kell terjesztenünk egy olyan csodát, amely Áron püspökünk közbenjárására történt. Hálás köszönet Ferenc pápának és mindazoknak, akik Márton Áron püspök szentélyavatási eljárásának 1990 első napjaiban történt elkezdése óta bármilyen formában tettek az ügy előrehaladásáért, kiemelten Krisztiána Marinelli posztulátorasszonynak. Imádkozzunk tiszteletre méltó Márton Áron püspökünkhöz, és kérjük, hogy közbenjárására történjen olyan bizonyítható csoda, amely lehetővé teszi mielőbbi boldoggá avatását. Zárja közleményét Kovács Gergely, gyulafehérvári érsek. Hallgassák meg Kránic Mihály atyával készült interjúnkat Ervin Gábor katolikus pap életéről és vértanúságáról.
Vendége a Vatikáni Rádióban régió barátom, Kránic Mihály atya teológiai professzor, aki egy újságot hozott a kezében az Új Embernek friss számával, aminek a címlapján szerepel a következő mondat: a szolidaritás útja az élet áldozatig, megemlékezés a vértanú halált halt Ervin Gáborról és édesanyjáról. Az etmisét éppen te mutattad be érte, illetve hozzáimádkozva, lehet így mondani, kedves Mihály atya, mesélj nekünk, ki volt Ervin Gábor?
Nagyon szépen köszönöm ezt a lehetőséget, mert egy olyan papi személyiség áll előttünk, akire felnézhetünk, aki példaképünk lehet, és aki egészen biztos, hogy közben jár értünk, ugyanis a 44-es nyilas terror alatt édesanyjával együtt a Dunába lőtték őt. Nagyon kevesen ismerik az ő nevét, de akár holnap boldoggá lehetne avatni, hiszen egy vértanúról van szó, ami sarkaházi sára volt a pesti oldalon, az a Budán a Batthyány térnél, Ervin Gábor és édesanyja, aki fiatalon halt meg, mindösszesen 10 évet volt pap. Tehát 1934-ben szentelték pappá, 1912-ben született, és 1944-ben, tehát pontosan 80 évvel ezelőtt, decemberben fogták el a Maros utcában, ott, ahol zsidókat bújtogatott, de hozzáteszem, ő maga is zsidó származású volt. Már a szülei katolizáltak, és hát ő így nőtt bele a kereszténységbe valójában. Nagyon jó barátságban voltak papokkal, lehet, hogy a hivatása is innen jött. És hát fiatalon, még nem is volt 18 éves, amikor megkezdte a szemináriumot, Budapesten a központi szemináriumban, Sütz Antalnál írta a doktori dolgozatát, Aquinói Szent Tamásnál, az emberi természet sebei és gyógyulásuk. Mennyire aktuális is ez a téma, egyébként is csak zárójelbe jegyzem meg, hogy a Hittudományi Kar szeretné kiadni újból az ő doktori dolgozatát, tehát amit megírt, tehát azt még eddig nem adták ki, tehát ez most nagyon nagy munka lesz, hogy begépelni, és utána akkor megjelentetni.
És hogyan került ő, Ervin Gábor atya, a reflektorfénybe, és így az oltár közepére, az ő emlékezete?
Igen, tehát mindezzel együtt, hogy nagyon kevesen hallottak róla, mégis volt hatása az ő egyéniségének, hiszen a Szálvátor tanítóképzőben, ami a Huba utcában volt Budapesten, ott nagyon sok tanító nénit képeztek ki, és az én általános iskolai osztályfőnököm, Mokádi Margit is, az ő tanítványa volt, rajongtak a lányok érte. Tehát Veni Sancte és Te Deum beszédeket a jezsuita Korda kiadó adta ki, és az osztályfőnököm azt mondta, hogy ez a füzet, az ő beszédei pedagógiai pályának a vezérfonala volt. és ezt adja át nekem a szentelésem napján, hogy akkor én is ezt olvassam, és vegyem figyelembe. Ezt a könyvet feltettem a polcra, és 20 évet várt a könyv ahhoz, hogy onnan levegyem, mert egészen váratlanul megkeresett Ervin Gábor keresztfia, Fischer János, aki felfedezte, hogy a keresztlevelén az van, hogy az ő keresztapja egy pap. És akkor ő volt Ervin Gábor. Utána nyomozott, kiderült, hogy ez a fiatal pap, tehát még egyszer hangsúlyozom, 10 évet volt csak pap. A Magyar Filozófiai Társaság tagja volt, a Magyar Pszichológiai Társaságé, és hát nemzetéket.
Hát akkor egészen rendkívüli képességű ember volt.
Igen. A jezsuiták őt tulajdonképpen felfedezték. Tehát egyházmegyés pap volt, az esztergomi főegyházmegye papja, de a Magyar Kultúra, a Vanga Béla által szerkesztett lapnak is munkatársa volt. Sőt, 1940-ben ő búcsúztatta Vanga Bélát. Tehát az ő lelkisége nagyon nagy, és a szellemisége is meghatározó volt. Írt még egy önálló könyvet, Kultúra és Emberiség címen, ezt a Jelenkor kiadó adta ki, és éppen ezért halála 100. évfordulóján 2012-ben az ELTE-n, tehát egy állami egyetemen, mint vallásfilozófust üdvözölték őt, és hát tartottak egy centenáriumi konferenciát, ami még Dávid Katalin is részt vett, aki elmúlt évben 100 évesen halt meg. Ő személyesen ismerte Ervin Gábort, tehát ott volt mellette is, amikor elfogták, tehát tudta őt egy kicsit követni. Ő is rajongott érte, mert olyan szellemiség volt. Garrigou Lagrange volt tulajdonképpen az ő spiritus rektora, tehát a doktori dolgozata előszavában is említi őt, és ha megnézzük a doktori dolgozat indexét, akkor 8-szor említi Garrigou Lagrange-ot, 7-szer Schützantalt és Prohászkát. Úgyhogy közben Schützantalnál írta ezt a dolgozatot. Tehát ő kapcsolatban állt Reginald Garrigou Lagrange-zsal, a nagy dogmatikus professzorral, és hát olyat alkotott, ami mind a mai napig vállalható, mind a szellemtudományokban, tehát ez a filozófia, mind a pszichológia területén, mind a lelkiség területén, és a papi élet területén. Tehát őt ma a mai papság elé lehet példaképként állítani.
És aztán ugye olyan korban élt, amikor az ő honfitársait, sorstársait üldözték.
Igen.
Aminek ő is részese lett.
Igen. Reverendájára kitette a sárga csillagot, amikor a zsidókat vitték a Maros utcába, kiment az utcára, és kérte, hogy engedjék szabadon ezeket az embereket. Hát ez volt a bűne. Egyébként a Szent Kereszt Társulatnak, egyesületnek volt a titkára, aminek az elnöke pedig Apor Vilmos volt, akik mentették a zsidókat. Tehát épp ezért is történt ez az elfogatása.
És mindketten vértanúk lettek.
Mindketten vértanúk lettek. És a Magyar Katolikus Lexikon szerint, ugye édesanyjával együtt fogták el, mindkettőjüket megkorbácsolták. Hogy ez mit jelent, azt ne is gondoljunk bele, de utána levitték őket a Batthyány térre, és ott a Dunával lőtték. Az emlék táblája, amit hát a tanítónénik helyeztek el már, az ő korábbi tanítványai, Mária Besnyőn, ez maradt fent tőle tulajdonképpen, és az a szellemi munkásság, amit 2012-ben egy nagy gyűjteményes kötetben, a Lármattannál azért megjelent. De ezek inkább a szellemi alkotásai, mert ezek visszakereshetőek a bölcseleti értesítőkben és egyéb iratokban is. Hozzáteszem, hogy kispapként, tehát másodéves kispapként, amikor a Magyar Egyházirodalom iskola 100 éves volt, akkor a papnövendékek közül egyedül ő egy tanulmányt írt ebbe a díszkötetben, amiben püspökök, miniszterek, teológusok, nagynevű emberek írtak, és ott volt egy papnövendéknek az írása, Széchenyi vallásossága címmel. Hát mindig megkérdezem a kispapokat órán, mert szoktam Ervin Gáborról beszélni, hogy önök tudnának írni egy ilyen tanulmányt? Valami hasonlót? Hát csak pislognak, mert azért ide olyan olvasottság, műveltség kell, ami Ervin Gábornak megvolt. Tehát ezzel is mintát adhat éppen egy mai papnak, hogy hogyan kell a kultúrát ismerni, hogyan lehet ezt a lelkipásztorkodásba bevonni.
Gondolom, hogy a lélek indítatására indult benned ez a visszaemlékezés őre, Ervin Gáborra, meg az ő emlékének a fölmutatása, példaként fölmutatása. És mire indít a lélek most a jövőben? Mit lehet tenni érte, hogy megismerjük, illetve és még tovább lépni?
Hát egyrészt nagy köszönet Kuzmány Istvánnak, mert a Magyar Kurion is erről megemlékezett. Az Új Emberben a címlapra került az ő neve, tehát azt hiszem, ilyen még nem volt. A Városmagyari Keresztény Egyesület elhatározta, hogy segít a doktorjának a kiadásában, sőt, folytatni lehetne, hiszen annyi mindent írt, és erről lehetne külön is beszélgetni, mert most egy sorozat van ott a Városmagyarban, éppen a Nyilas terror áldozatai, egy négy előadásból álló, egymást követő konferenciák vannak, ami hát elsőként ugye róla emlékeztek meg. Tehát a Városmajori közösség, és hát László, hogy neked az, ez kedves a helyem, hiszen ott voltál lelkipásztor.
Igen.
Őt nagyon tisztelik, nagyon szeretik. És azt hiszem, hogy ez a jó, hogyha van egy ilyen közösség, amely magáénak tudja ezt a papot, és szeretné az ismertségét is elterjeszteni. Én is ebben szeretnék közreműködni. A kis templomban tartott előadás elején úgy köszöntöttek a szervezők, hogy hát Mihály atya Ervin Gábor lelkiségét képviseli, csak még a vértanúság hiányzik.
Igen.
Hát mondom, ilyen bókot nem kaptam még.
Nagyon köszönöm ezt a beszélgetést, és hálát adok a Jóistennek, hogy gondoskodik mindig arról, hogy közöttünk papok közöttünk törékeny papok között olyan nagy lelkeket támaszol, akik valóban igazán jó pásztorok, és akik után nyugodt bizalommal mehet az Úr Jézus Krisztusnak anyája, aminek mi is tagjai vagyunk. Boldog új esztendőt kívánok!
Nagyon köszönöm, én is ezt kívánom!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Páter Vértesaljai László beszélgetett Kránic Mihály atyával, Ervin Gábor katolikus pap életéről és vértanúságáról. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Köszönjük figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Műsorunkat megismételjük 11 óra 30 perctől.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel. Maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy. Oltalmazd meg minden bajtól. Kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
A mai evangéliumban arról olvasunk, hogy Mária meglátogatja rokonát Erzsébetet. Ennek az eseménynek külön ünnepe van július 2-án, de ilyenkor adventben is felidézzük az eseményt a megváltó Jézus és előfutára keresztelő János miatt. Mindketten gyermeket várnak. Erzsébet hamarosan világra hozza Jánost, Mária pedig megszüli Jézust. Könnyen magunk elé tudjuk képzelni a jelenetet, a két várandós kismamát, akik szeretettel ölelik meg egymást, majd megosztják örömüket egymással. Mindkét gyermek születésében ott van az isteni csoda, az isteni közreműködés. Erzsébet és férje Zakariás már idősek, s koruk miatt nem gondolhattak arra, hogy születhet még gyermekük. De Isten megígéri ezt, csodát tesz, s gyermekük születik. Jézus születése is csodás módon történik, hiszen neki nincs földi édesapja, hanem a Szentlélek által fogam meg Mária méhében a gyermek, aki a mindenható Isten, a mennyei atya fia. Ahogy a Mária és Erzsébet egymást átkarolja, az mindent elárul, ölelésükben minden benne van. Benne van a szeretet, az ember szeretete a másik ember iránt, s mindennek a hátterében, a szívük mélyén jelen van az isteni szeretet is. ölelésükben benne van a megajándékozottság öröme, az asszonyok öröme, akik új életet hoznak a világra. Szívükben ott van a hála érzése, hiszen a gyermekáldást Isten ajándékának tartják. Csatlakozzunk Mária és Erzsébet öröméhez és hálájához.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az idén 223 tonna élelmiszer gyűlt össze, így több mint 26 ezer nehéz sorsú ember kaphat karácsonyra csomagot az Adni Öröm akciónak köszönhetően, közölte a szervező Spár Magyarország és a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat. Macelka Márkot, a cég kommunikációs vezetőjét idézve, közleményükben azt írták, ebben az évben 223 tonna tartós élelmiszert ajánlottak fel a Spár üzletek vásárlói. Ezen felül az adománykártyákból befolyt csaknem 5,5 milliárd forintból és a Spár által felajánlott további 5 millió forintból szintén élelmiszereket vásárol a Szeretett Szolgálat. Romhányi Tamás, a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat kommunikációs vezetője a közlemény szerint azt mondta, az akció napjai alatt az idén is emberek tízezrei döntöttek úgy, hogy segítenek szükséget szenvedő társaiknak. A Magyar Máltai Szeretett Szolgálat 28. alkalommal hirdette meg a Spár Magyarország kijelölt üzleteiben az Adni Öröm akciót. A karácsonyi gyűjtés a hónap első napján kezdődött adománykártyák értékesítésével, a hagyományos gyűjtés pedig december 12-e és 17-e között zajlott, több mint 150 áruházban. Sikeres volt a Magyar Uniós elnökség, ezt még az Európai Parlament baloldali többsége is kénytelen elismerni, jelentette ki a Fidesz-KDNP Európai Parlamenti képviselőcsoportjának vezetője. Dajs Tamás azt mondta, a magyar elnökség rendkívül ambiciózus, az európai polgárok hétköznapjait érintő, a válságot megoldó programot fogalmazott meg. A képviselő kifejtette, az uniót migrációs válság sújtja, a tagországok gazdaságának versenyképessége hanyatlik. Elhibázott volt az EU reagálása az ukrajnai háborúra, különös tekintettel az a stratégia, amely a háború eszkalálását próbálta elérni, és ezért katasztrofális következményekkel bíró szankciós politikát valósított meg. Emellett Brüsszel folyamatos háborúskodást folytat a szuverén tagállamokkal szemben, ez pedig megrepesztette az Európai Unió egységét, közölte a politikus. Összeállt a csőd koalíció a fővárosi közgyűlésben. Így értékelte az Alapjogokért Központ a fővárosi költségvetés megszavazását közleményében. Azt írják, Karácsony Gergely főpolgármester benyújtotta, a közgyűlési többség pedig a Magyar Gyurcsány Paktumnak köszönhetően elfogadta a fővárosi önkormányzat 2025-ös költségvetésének tervezetét. Bizonyítékkal szolgálva ezzel arra a sejtésre, hogy ezek az erők egy politikai akkorból valók, jegyezték meg. Hozzátették, a javaslatot a főpolgármester az önrendelkezés védelmének költségvetése címmel illette, az azonban Budapest önrendelkezését kevéssé védi, sokkal inkább az elmúlt 5 év felelőtlen gazdálkodását és a sok esetben értelmetlen költségvetési kiadások okozta tátongó űrt mentegeti, vagy tömi be a Tisza párt odaadó asszisztenciájával. Írják közleményükben. Ha a nemzetiségek között jó a kapcsolat, az barátságot hoz, ami közösséget teremt, mondta a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, a Békés vármegyei nemzetiségi díjak átadásán Gyulán. Soltész Miklós kifejtette, a nehézségek ellenére 2024-ben is sok mindent meg tudtak valósítani, például a kisebb iskolai és kulturális intézményi beruházásokat, egyházi épületek megújítását. Az államtitkár a Soros Magyar Uniós Elnökség egyik legnagyobb vívmányának nevezte a schengeni határok eltörlését, amely szavai szerint a románok és bolgárok mellett az erdélyi és partiumi, valamint az anyaországi magyaroknak is jót jelent. Végül az időjárásról. Az összefüggő felhőzet délkelet felé elvonul, mögötte napközben jobbára gyengén felhős, napos idő várható. Elvétve felhő átvonulások előfordulhatnak. Csapadék nem várható. Az északi, északnyugati szél délutánra veszít erejéből. A maximum hőmérséklet 3 és 7 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Reklám. A Székesegyház szomszédságában várja vendégeit a Bazilika Látogatóközpont. Olasz kávé különlegességek, sütemények, frissítők, forralt bor, Stümer szaloncukrok és csokoládék széles választéka, az egri érsek borai, ajándékok és emléktárgyak. A látogatóközpontból indulnak a tárlatvezetések a Bazilikába, az Altemplomba és az Északi Toronyba. A Bazilika Látogatóközpont minden nap 8.30-tól 17.30-ig várja kedves vendégeit.
A Képmás decemberi címlapján Bősze Ádám, akit az ujja köré csavart a klasszikus zene. A magazinban igaz karácsonyi történeteket találunk, megtudhatjuk, milyen kihívásokat rejt a párkapcsolat az esküvőig, mik lehetnek az ünnepi online vásárlás buktatói, és kalandozhatunk a fogarasi havasokban. A lap 13 oldalas mellékletet tartalmaz a mellrák gyógyításáról és a kezelés utáni életről. Keresse a decemberi képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Eger Advent, a csoda itt kezdődik. Forró italok, gasztroélmények, ünnepi fények, meghitt hangulat, Eger Advent. Ezen a hétvégén a színpadon a Trumpúr, a Crazy Little Queen Tribute Band, a muzsikás együttes és sokan mások. Eger Advent, több mint egy ünnep. Részletes programok www.egeradvent.hu.
Karácsonyi kívánságműsorral várjuk kedves hallgatóinkat itt a Szent István Rádióban. December 25-én szerdán délután 13 órától egy-egy órás műsorral jelentkezünk. Várjuk kéréseiket telefonon a 36-os körzet 510-618-as számon, vagy e-mailben a kívánság@szentistvanradio.hu címen. Kívánságaikat december 23-án déli 12 óráig fogadjuk. Zenés üzenetek, ajándék az éteren át itt a Szent István Rádióban. Ünnepeljük idén is együtt a karácsonyt.
A Szent János könyvesbolt és kegytárgykereskedés megújult, adventi karácsonyi árukészlettel várja kedves vásárlóit. Üzletünkben az egyházi könyvkiadók szinte teljes választéka megtalálható, továbbá naptárak és kalendáriumok széles választékát kínáljuk. Különleges betlehemek, karácsonyi díszek, képeslapok és ajándéktárgyak között is válogathat. Már kapható a Szent István Rádióból is ismert Szívem első gondolata című kiadvány is. Látogasson el webáruházunkba a könyveskegytár.hu oldalra, ahol gyorsan, kényelmesen és kedvezményesen juthat hozzá termékeinkhez. Megrendelését várjuk a 36-os körzet 952-615-ös telefonszámon is. Vagy látogasson el hozzánk személyesen, címünk Szent János könyvesbolt, Eger, Széchenyi utca 5, az Érseki palotánál.
Digitális képkeretek, fényképes ajándéktárgyak széles választéka a Fuji Fotócentrumban a Kisdobó tér 8 szám alatt.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Neked csak idén kihívás a karácsonyi készülődés, másoknak minden évben az. Csatlakozz te is, hogy ajándékokkal, étellel, meleg ruhával, szeretettel segíthessünk másoknak. Támogasd velünk a nélkülöző családokat, hogy elvigyük nekik a karácsony örömét. Hívd a 1356-os adományvonalat. Hívásonként 500 forinttal segítheted a rászoruló családokat. Készült a Katolikus Karitász megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, műsorismertetésünk következik, de előbb a stábról. Munkatársaim a zenei szerkesztő Bartók Beáta, a hírszerkesztő hírolvasó Kriston Tamás, a technikai pultnál pedig Tompos Péter ül, rádiónk igazgatója Berszesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas szombat reggelt kívánok mindenkinek. Nézzük, mi vár ránk a folytatásban. Utinform hírekkel és időjárás előrejelzéssel folytatjuk adásunkat, majd a nap verse hangzik el. Kosztolányi Dezső Téli Alkony című versét Der Gabriella előadásában hallhatjuk. 7.45-től Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunkban Kanizió Szent Péter életéről dr. Katona István nyugalmazott segédpüspök atya beszél. Ezután Cseppelényi György boldog elvatásáért imádkozunk, 7.55-től a napi mája hangzik el, 8-tól híreket mondunk, és ezt követően lesz legközelebb műsorismertetésünk. Önöknek készült műsorainkat fogadják sok szeretettel, tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek!
Legyen minden ága, vagy ő.
Megköszöntő. Reggeli magazin.
Válogatás az Útinform mai érvényben lévő híreiből. Az M30-as autópályán Szikszó térségében az M3-as autópálya felé vezető oldalt a 46-os és a 39-es kilométer között felújítják, ezért lezárták a forgalom a szemközti oldalon, irányonként egy-egy sávon halad. Szintén az M30-ason a 33-as kilométernél, tehát a Miskolc észak és a 41-es kilométernél a Szikszó csomópont között garanciális javítási munkát végeznek, a két csomópont között mindkét oldalt lezárták, a forgalmat a 3-as főút felé terelik. A 4-es főúton Kisújszállás elkerülő szakaszán a 142-es és 144-es kilométernél hídépítés és közműépítés miatt a félútpályát lezárták. A 25-ös főúton Szentdobonkos térségében a 47-es és az 50-es kilométerek között tart még a burkolatfelújítás, a főútat lezárták, a forgalmat továbbra is elterelik. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról az utinform.hu információi alapján.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Napos szombat, élénk széllel, kedves hallgatóink, a folytatásban a várható időjárásról tájékoztatjuk Önöket. Ma túlnyomóan napos időre számíthatunk, kezdetben délkeleten, délután, délnyugaton lehet kicsivel több felhő az égen, de csapadék sehol sem várható. Az északi, északnyugati szél több felé még megélénkül, helyenként megerősödik. Napközben 3-8 fok várható. Holnap északnyugat felől felhősödés kezdődik, és egyre több felé várható eső, havas eső, havazás. Utóbbira leginkább a hegyekben, valamint este, késő este az ország keleti, észak-keleti tájain nagyobb az esély. Több helyen élénk, északnyugaton erős lehet a déli szél, hajnalban mínusz 6 plusz 1 fok várható, majd délután 1 és 7 fok között alakulnak a maximumok. Hétfőn is sok lesz a felhő, naposabb körzetek északnyugaton lehetnek, napközben keleten, délkeleten még több helyen kialakulhat havazás, havas eső, a szelesebb nyugati tájakon pedig kisebb eső, zápor, néhol hózápor fordulhat elő a késő délutáni esti órákban. Az északiasra forduló szelet főként a Dunántúlon kísérhetik élénk erős lökések, napközben 0 plusz 6 fok valószínű, a borongós, csapadékos keleti területeken mérhetjük az alacsonyabb értékeket. Kedden már nagyobb területen válik szakadozott-e a felhőzet, és hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap, keleten-délkeleten maradhat felhős, borongós az idő, és itt helyenként még kialakulhat vegyes halmazállapotú csapadék is. Az északi szél erős lesz, a Dunántúlon és néhol északkeleten viharos lökésekre is számíthatunk. A csúcshőmérséklet 1 és 5 fok között alakulhat. Szerdán a gyakran erősen felhős időben elszórtan még előfordulhat eső, havas eső, néhol kisebb havazás. Az északi szél erős, több helyen viharos lesz, napközben 0-5 fokra van kilátás. Orvos meteorológia, ma már várható fronthatás. Több helyen a fagyos reggelen felerősödhetnek az ízületi bántalmak, napközben azonban sok napsütésre számíthatunk, ami a szürke péntek után javítani fogja hangulatunkat, közérzetünket. Az északi északnyugati szelet több felé élénk erős lökések kísérhetik, emiatt fejfájás, nyugtalanság, elmatlanság előfordulhat. Öltözzünk melegen, rétegesen, ha szabadba megyünk, különösen a szelesebb tájakon, erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk vitamindús zöldségeket, gyümölcsöket, és figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére is. Közlekedés meteorológia, ma csapadék nem lesz, így száraz utakra számíthatunk, csupán többfelé élénk erős északi, északnyugati szél csökkentheti járműveink menet stabilitását, a túlnyomóan napos időben, tehát ne hagyjuk otthon a napszemüvegeket, vezessünk óvatosan, tartsunk nagyobb követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést hallottak az időkép.hu adatai alapján.
A nap verse.
Kosszolányi Dezső, téli alkony. aranylanak a halvány ablakok. Küzd a sugár a hamvazó sötéttel, fönn a tetőn sok vén kémény pöfékel, a hósík messze sejmesen ragyog. Beszélget a kályhánál a család, a téli alkony nesztelen leszállott. Mint áldozásra készülő leányok, csipkés ruhában állanak a fák. A hazatérő félve csöndesen lép, retteg zavarni az út szűzi csendjét, az ébredő nesz álmos, elhaló. S az ón szín égből a halk éjszakában táncolva, zengve és zenélve lágyan, fehér rózsákként hull alá.
Kosztolányi Dezső Téli Alkony című versét Dér Gabriella előadásában hallották. Kosztolányi Dezső 1885. március 29-én született Szabadkán. Édesapja a helyi gimnázium matematika-fizika szakos tanára, majd igazgatója volt. A Budapesti Egyetem bölcsészkarának magyar-német szakos hallgatójaként kötött barátságot Babits Mihállyal, Juhász Gyulával, Olá Gáborral és Zalai Bélával. 1904-ben Bécsben tanult filozófiát, a következő évben hazatért, de egyetemi szakvizsgáját nem tette le, állást vállalt a Budapesti Naplónál. 1908-ban a Hét, az Élet és az ekkor induló Nyugat munkatársa lett, 1910-ben a Petőfi Társaság tagja lett. 1917-től az Esztendő szerkesztője, Hatvani Lajos Karinti Frigyes Tóth Erpád mellett alapító tagja a Vörösmarty Akadémiának. 30-ban a Kisfaludi Társaság tagjává és a Magyar Penklub elnökévé választották, 32-ben francia becsületrenddel tüntették ki. A konzervatív írók támadására, hogy mentse a Budapesti Nemzetközi Kongresszust, lemondott a Penklub elnökségéről, a találkozón az elnöki tanács tagjaként vett részt. Kosztolányi 1936. november 3-án hunyt el Budapesten.
Szentek, szentéletű emberek.
Kanézius Szent Péter áldozópap, egyháztanító. 1521. május 8-án született, 1597. december 21-én halt meg, 76 éves korában. Kanézius Szent Péter híres jezsuita, pap és egyháztanító, akit Szent Bonifác után Németország második apostola néven emlegetnek. Ugyanazon a napon született, amelyen Wormsban kimondták Lutherre a birodalmi átkot. Egy nijmégeni patrícius család leszármazottja. Gyermekkora arra az időre esett, amikor Németország északi részében elterjedt a protestantizmus. 1543. májusában belépett a néhány évvel korábban alapított Jézus társaságába, és maga is buzgó jezsuita lett. Kölnben körülötte alakult meg a német föld első jezsuita közössége. Alig 24 éves, amikor 1545-ben, három évben is képviselte 5. Károly császárnál Köln érdekeit. Ekkor figyelt fel rá Waldburg bíboros, és magával vitte a tridenti zsinatra. Szent Ignác pedig 1549-ig Olaszországban tartotta. Az elkövetkező 30 évben döntő része volt a hitszakadásban megrendült német egyház újjáépítésében. Mint tanár és szónok a katolikusok visszatérítésén fáradozott. Ingolstadt, Bécs, Prága, Augsburg, Innsbruck és München voltak működésének színterei. Leghíresebb műve a katekizmusa, amelyet Luther katekizmusának ellensúlyozására írt. 1566-1569 között a jezsuita rend németországi tartományfőnöke. Maga Loyolai Szent Ignác nevezte ki. Hű maradt a pápához és az egyházhoz, pedig akkor ez nem volt divat. Az igazi egyháziasság élete végéig elkísérte. Távol állt tőle minden mai fanatizmus. Írásainak is szelíd stílusa van. Rómával szemben is hangsúlyozta, hogy a protestánsok többségének esetében nem lehet Rómával szembeni bűnös elszakadásról beszélni. Egyházában lévő visszaélések és saját táborának bűneit látva sokszor fakadt ilyen panaszra. Péter alszik, Júdás virraszt. Meghalt 1597. december 21-én a svájci Friburgban, 1864-ben boldoggá, 1925-ben szentté avatták. Teste a friburgi Szent Mihály templomban várja a föltámadást. Mint hallottuk, Németország második apostola, a németországi katolikus iskola szervezetek patrónusa. Emléknapján így imádkozunk: Istenünk, te Canisius Szent Péter áldozó papnak megadtad, hogy erényes életével és tudásával védelmezze a katolikus hitet. Közben járására engedd, hogy örvendezve megtaláljanak téged azok, akik keresik az igazságot, hívő néped pedig álhatatos maradjon a hitben, Krisztus a mi Urunk által.
Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.
Imája.
Kolumbusz Kristóf, csodálatos jelenléted. Én csak egy szegény bűnös vagyok, uram, de mihelyt szólítalak, kegyelmeddel és irgalmaddal egészen elárasztasz engem. Legnagyobb boldogságomról mondanék le, ha nem törekednék arra, hogy mindig csodálatos jelenlétedben éljek. Ámen.